Tereza Borovszkával, műfordítóval és Palkovics Tiborral beszélgetek. Tereza a Hanvas Béla életművének lengyel fordítója, Palkovics Tibor pedig a Hanvas Béla életművének hagyatékának kezelője, és a Hanvas Béla műveinek kiadásával foglalkozik. Most ebben a beszélgetésben elsősorban Hanvas Béla és a lengyel kultúra kapcsolatáról, illetve a hanvasi szövegek lengyel fordításáról, Hanvas Béla szövegeinek a műfordítói lehetőségeiről fogunk beszélgetni. És Terezával kezdeném, hogy mióta fordít Hanvas műveket?
Ez egy aránylag nem régi történet. Valamikor a Covid előtt, vagy valahogyan a Covid elején talán, beszéltem egy szerkesztővel, akivel régebben sokat dolgoztam egy negyedéves folyóiratnál, sok magyar anyagot sikerült ott elhelyezni. Ez közben ő saját kiadót alapított. És én régebben beszéltem neki Hanvasról, de egyáltalán nem olyan értelemben, hogy én vállalkoznék fordítására, csak arról beszéltem, hogy ez milyen izgalmas szerző. És amikor elindult a kiadója, akkor azt mondta nekem, hogy hát most akkor, most van a lehetőség, hogy kezdje fordítani Hanvast. Én eléggé bizonytalan voltam ebbe, de elkezdtem végül is, tehát úgy kezdtem el, hogy elolvastam sok mindent, rövidebb írásokat főleg, mert arról volt szó, hogy eszékötet legyen az első. Először elgondoltam 4 darab kötetet egymás után. Az első, amelyik 2022-ben jelent meg, annak alapja valamelyest a Babérliget könyv, de nem csak azokat az eszéket válogattam bele, több olyan eszé van a Babérliget könyvbe, amelyet én kihagytam, és ehelyett más eszéket választottam. Ez a kötet olyan lett, ahogy mondta a szerkesztő, kiadó, mint egy jó szendvics, hogy az eleje és a vége egy ilyen könnyebben emészthető, mert ott vannak ezek a nagyon szép, rövid eszék a Babérliget könyvből, és a belseje az tartalmasabb. Abban van 2 eszé a Szigetből, és még későbbi kötetekből, ezen belül 2 nagyon fontos eszé, szerintem hogy számomra nagyon fontos, az írás platonizmusa és az arszpoetika. Tehát az volt a cél, vagy az volt a célom, de tulajdonképpen közös cél, hogy mindjárt meg lehessen mutatni, amennyire csak lehet első kötetbe, ezt a nagyon széles spektrumot, amelybe Hanvas gondolkodott, vagy amikkel foglalkozott.
Ezek szerint elsősorban te ajánlottad azokat a műveket, amelyek lefordításra kerültek. Ebben az esetben Tiborral egyeztettetek, vagy ez teljesen a te választásod volt?
Ez végül is az én választásom volt, de mi hamar kerültünk azért ilyen telefonos ismerettségbe, amelyik azóta tart. Én Tiborral személyesen másodszor életemben szerintem találkozom. Tehát a Tiborral való együttműködés vagy munka az sokkal több, mint a csak szimpla segítés, ha megakadok, hanem egy kicsit ilyen supervisor szerepe ez, hogy jól értelmezem-e. Mert Hanvas olyan szerző, akit először meg kell érteni. Az ember még semmit ne fordítson, míg nem alakul ki az az érzése, hogy én körülbelül értem, hogy ő mit szeretne ezzel az írással velem közölni.
Tibor, te hogy kerültél kapcsolatba Terezával, és te hogy látod, hogy ez a fajta segítségnyújtás, amit te Terezának adtál, ez a supervisory, ez bevált-e?
Az említett lengyel fordítás kapcsán kerültünk beszélgetésbe egész Hanvas témáról. Tehát volt több ugye fordítási munka már, amik Hanvas írásait számos nyelvre lefordították, és több fordítóval is kapcsolatban álltam. És tényleg Terezával úgy beszélgetünk Hanvasról, akkor tényleg mélységében érti a szövegeket, úgyhogy ez nem is egy ilyen supervisory feladat, hanem egy személyes beszélgetés, és ebben zajlanak a hambas körüli témáknak a megtárgyalásai.
Mi az, ami téged megfogott a hamvasi szövegekben, hamvasi gondolkodásban?
Hogy nagyon tiszta embert éreztem a szöveg mögött. Valaki nagyon tisztelt, és még amikor, hát én mondjuk régóta gyűjtöttem, mondom, annak gondolata nélkül, hogy bármikor is fog fordítani, csak nagyon érdekes volt mindig. És csak fokozatosan derült ki a számomra, hogy milyen élet áll az életmű mögött. És az nagyon fontos kérdés a hitelesség szempontjából. Tehát engem elsősorban az fogott meg, hogy még nem tudtam sok mindent az életéről, csak ilyen, hogy ez egy mondjuk olyan szerző, aki nem jelenthetett meg nagyon sokáig, mondjuk ilyeneket. De amikor olvastam, akkor már úgy éreztem, hogy ez valaki nagyon tiszta ember, ez volt nagyon, nagyon fontos a számomra.
Mik voltak azok a művek, amelyeket elolvastál, mert ugye ez az életmű, ez ugye tudjuk, hogy egy hatalmas életmű, és ahogy Tiborral mi már régóta ismerjük egymást, és sokat beszélgettünk erről, hogy hát ezt nem lehet befejezni.
Amikor elkezdték a Hamvast kiadni még a rendszerváltás előtt, akkor én vásároltam két könyvet abban az időben. Vigília kiadta a Szilencium titkos jegyzőkönyv kötetet, és ez volt talán az első, amit olvastam. És utána volt egy olyan kötet, már nem emlékszem, hogy hívták a kiadót, valami FMR kiadó lehetett, a 33 eszé volt egy ilyen kötet. És abba is olvastam ragyogó eszéket, Orpheusról, Poseidonról. Tehát ugye ezek nagyon nagy hatása voltak rám, de úgy éreztem, hogy hát ez olyan magas, hogy én ezt biztos nem fogom, tehát nem gondolkodtam hogy ezt fordítanám, csak nagyon, nagyon érdekes volt így olvasni.
Akkor ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag majdnem 20 évig te olvas, csak egy hamvas olvasó voltál idézőjelben.
Igen, de az nem precíz kifejezés, mert én az alatt, az idő alatt nagyon intenzíven dolgoztam műfordítóként, és egy egész más valakivel foglalkoztam nagyon intenzív, akitől sok könyvet lefordítottam. Úgyhogy ezek ilyen efemer élmények voltak csak, és mivel nem volt munkatervbe, vagy munka elgondolásba, ezért ilyen intenzitással nem foglalkoztam. Valahol ott volt vele, Hamvassal, ott volt a horizonton, de egészen konkrétan csak azóta. És visszatérve arra, hogy én elgondoltam 4 könyvet egymás után, mert amikor nyílt lehetőség, erről is beszélget, hogy már Vidavnitsva próbé kiadó kiadja első hamas kötetet, akkor azért már mindjárt úgy beszélgettünk, hogy de az nem volna jó, ha csak egy. Tehát itt van egy nagyszerű lehetőség bevezetni olyan különleges írót a lengyel olvasó elé, akivel nem lehet befejezni egy kötettel, és nem is érdemes, hanem ez egy nagyon-nagyon ajándék a sorstól, hogy ez így akkor megadatod, és tervezzük hosszúra.
Hol tartunk ezekben a kötetekben? Hány jelent meg eddig?
A 4-ből 2.
Uh-huh. Tehát
most nem régen, talán egy hónapja is.
És mind a kettő eszékötet?
Mind a kettő eszékötet.
Tehát válogatott eszé.
Az első sokkal inkább válogatott, mint a másik. A másik csak nem teljes Szilencium is egy titkos jegyzőkönyv, illetve fordított sorrendben. Tehát először van a titkos jegyzőkönyv, ahogy mondjuk kronológiailag is születtek, de nem csak ezek a elgondolások álltak mögötte.
A hamvasi nyelv fordítása, az milyen problémákba ütközik? És utalnék az előző podcastunkra, amikor te kifejezetten beszéltél arról, hogy egy hamvasnak van egy nyelvi fejlődése is, tehát van egy nyelvi fordulata ugye a szereptába, és egyáltalán a hamvasi nyelv, ami valahonnan eljut valahova, ez önmagában is egy nehéz megértést kíván, tehát hogy mennyire lehet idegen nyelven visszaadni, például ezt, hogy a hamvasi nyelv eleve nehéz, és plusz van benne egy nyelvfejlődés.
Hát én azt gondolom, hogy máshogy nem igazán lehet, mint ahogy a Tereza elmondta. Tehát, hogy ebben olyan mértékű elmélyülés szükséges először Hamvas az egész gondolkodói világában, amit nem lehet közvetlenül elkapni és rögtön fordítani. Ugye ezeket a nyelvi finomságokat fel kell térképezni egy fordítónak, tehát kezdettől végig. Aztán nagyon fontos, amit szintén a Tereza említett, hogy ugye törekedni kell arra, és ez minden fordítás esetében egyébként így kellene, hogy lépésenként történjen, hogy az egész értelmét, tehát az életműi, tehát az életműnek az egészét megpróbálja az ember egyben látni. Mert ugye az említett nyelvi fordulatra nem is veszi észre valaki, ugye ez még nálunk magyar nyelvterületen is, ez egy nem egy, hogy mondjam, egy bevett gondolat, hogy hanvasnak vannak ilyen nyelvi etapjai, tehát ahol a nyelvnek a fejlődése különböző fokozatokon megy keresztül. Tehát még magyarul sem köztudott ez, hogy ezek milyen lépésenként történtek a hanvasi életműben. Ez egy fordítás esetén pedig meg sem jelenhet, hogyha a fordító nem látja a teljes hanvasi életművet, illetve hát érzékelhető azért, ugye, hogy ez egy más típusú szöveg, mit tudom én, a 30-as évekből, és más típusú szöveg az 50-es évekből, ez fogja érzékelni, és akkor meg fogja találni a kulcsokat is, a nyelvi kulcsokat hozzá, hogy ez működjön. De nagyon fontos szerintem azt érteni, és ez a Terezával való együttműködésünknek tulajdonképpen egy fantasztikus élménye számomra, hogy a Tereza mindig olyan kérdésekkel közelít a hanvashoz, de én azt gondolom, hogy így kell. Én azt gondolom, hogy az előző kötet, ami megjelent, az egy biztos, hogy egy fantasztikus munka volt, és ez is fantasztikus jó munka lesz, ami most készül, illetve el is készült már. Ebből az együttműködésből látom, hogy ilyen intenzitású, ilyen mélységű megközelítéssel egy olyan tényleg abszolút nyelvi felkészültséggel és irodalmi tudással és művetséggel, hogy a Tereza közelít, ő meg tudja fogni ezt a nyelvet és közvetíteni is tudja.
Nagyon sok nyelven megjelent hanvas, és nem gondolnám, de javíts ki, ha tévedek, hogy mindenkivel ilyen, minden fordítóval ilyen intenzív szellemi kapcsolatban vagy voltál, mint Terezával. Mi a lehetősége annak, hogy mondjuk akár egy angol, akár egy német fordítás hasonlóképpen autentikus lesz, és nem félrefordítások készülnek, mert ugye ez nagyon nagy veszély hanvasnál.
Nem voltam mindenkivel ilyen közvetlen kapcsolatban. Általában a fordítók sokkal önállóbban, most abban az értelemben, hogy önjáróbban, tehát hogy megvan a munka, szeretnék megcsinálni, és akkor úgy, ahogy jön, ahogy olvassák. Tehát, hogy nem fordítanak rá akkor a figyelmet, és olyan energiákat nem mozgósítanak, hogy talán azért is, mert maga az életmű, én azt gondolom, hogy nem mindenkit ragad meg olyan mélységig és olyan szinten, mondjuk, amiről itt a Terezával beszélgetünk.
Hogyan lehet ezt kivédeni, hogy ne félrefordítások, esetleg rossz irányba eljutó gondolatok legyenek ezekben a fordításokban? Mert a Terezával ez egy kitűnő együttműködés, de ugye hát mi van az összes többi nyelven?
Igen, de nincsen garancia. Tehát erre igazából a fordítónak a személye, az elmélyültsége és az egész életműhöz való viszonya az, ami mérvadó. Ez nagyon kedves példám, annak idején még az egyetemen, hogy filozófia szakon volt szakfordításunk, egy ilyen szeminárium, és amikor bejött az oktató, akkor mindig azt mondta, hogy felejtsük el először is a nyelvet, de csak idézőjelbe, és először meg kell tanulni filozófiául, mielőtt filozófiai szövegeket fordítunk, illetve ezzel foglalkozunk. És ez az a megközelítés, ami nagyon fontos, és ezért beszélgetünk Terezával tulajdonképpen, hogy az egész hanvasi életműhöz közelebb tudjunk lépni. Az egyik legkedveltebb műve hanvasnak a Bor filozófiája. Itthon is és külföldön is. És sajnos az első angol nyelvű fordítás az egy nagyon félre sikerült fordítás volt.
Ez miből derült ki?
A recepcióból. Az angol nyelvű recepcióban olyan visszajelzéseket kaptunk erről a kötetről, hogy hát ez nagyon gyenge, rossz központ, tehát hogy még a központozása is rossz volt a fordításnak, stb. Tehát, és egyáltalán nem keltette fel azt az érdeklődést, amit komoly irodalmi körökben meg kellett volna tennie. Ellentétben ugye a másodikkal, és ez volt a tulajdonképpen javítási szándékkal, mikor a Peter Sherwooddal dolgoztunk együtt 2017 körül, és ő egy tényleg tehát kiválóan értette a magyart, és ugyanolyan, tehát hogy anyanyelv, mert ő angol anyanyelvű, tehát, és ez megint nagyon fontos, hogy mindig egy célnyelvű fordító fordítsa a műveket. Nagyon sokan jelentkeznek egyébként, hogy önállóan fordítanák hangos műveket, de ők mind az életművet kedvelő fordítók, tehát akik lelkesek és szeretnének fordítani, és ez teljesen rendben is van, de arra mindig nagyon kell figyelni, hogy mindig anyanyelvi fordító készítse ezt a fordítást, és ez a második angol nyelvű fordítás, amit a Peter Sherwood készített a borfélhez, összehasonlíthatatlan volt, és a recepciója is megérkezett, tehát ott nagyon komoly reakciók érkeztek irodalmi körökből, hogy ez milyen komoly és jelentős mű.
Hogy milyen a fordítás, az ugye nyilvánvaló, hogy az is eldönti, vagy elsősorban az dönti el, hogy az adott kultúrában, az adott országban, ahol megjelenik, ott milyen fogadtatásra talál. Ugye Lengyelországban miért volt egy ilyen igény hanvasra? Mi volt az, ami felkeltette az ő érdeklődésüket hanvas iránt?
Még 89-ben volt egy... Hát ugye szocializmus alatt mindenhol volt olyan újság, mint Nagyvilág. Nálunk is volt egy ilyen, itt már ezekben az országokban, Literatura na świecie, irodalom a világon. És ott egy lelkes kolléga, aki évfolyamtársam volt egyébként, ő is nagyon lelkes volt hanvassal kapcsolatosan, és ő lefordított pár dolgot, pont a Poseidont, pont az Orfeuszt, és a Karnevalból is egy kis részletet írt is hanvasról, egy ilyen kis szöveget, hogy ki ő is így tovább. Tehát, hogy, de ennek semmilyen, se visszhangja, se folytatása, se semmi nem volt. Valahogy nem mozdult rá erre senki. Egészen addig, amíg nem jelent meg ez a Babérliget könyv 22-be. A kiadó óvatosan tervezte meg a példányszámot, hát így, hogy nullára körülbelül ki lehessen hozni. A könyv májusban jelent meg a májusi könyvvásár előtt, és októberben már utána nyomta.
Te ugye most már ismered hanvast azért elég jól, ahogy itt erről beszélgettünk, és ismered hát a lengyel kultúrát, a lengyel hagyományt, a lengyel irodalmi közéleted meg nyilván ismered, hiszen ember éltél. Hogy mi a hasonlóság, vagy egyáltalán van-e hasonlóság a hanvasi gondolkodás és a lengyel irodalmi hagyomány között? Szóval vannak-e átjárások, vannak-e kapcsolódási pontok?
Ugye a könyvhöz írni kell egy olyan kis rövid, két-három mondatos kis ismertetőt, ami a könyvújságokban van, meg az interneten mindig, amikor keresünk egy könyvet, akkor két-három ilyen rövid mondat. Ezt én megírtam a Babérliget könyvnek, és az első mondat ennek az volt, hogy Hanvas Béla külön áll. Ez magyarul nem annyira jól hangzik, de lengyelül nagyon jól hangzik. Az áll, a testisége erősebb a lengyelben, mint a magyarban. Itt azért nagyon sok elvont értelmű használat van az áll szóval. Itt erősebb a... Tehát mindjárt képet hoz, ezt akarom mondani. Vagyis én azt tudom mondani, hogy Hanvas Béla Lengyelországban egy teljesen, ebből a szempontból, bizonyos értelemben azt kell mondani, hogy szűzföldre lépett. Így nem, hogy nem volnának Lengyelországban írók, akik időközönként ez, vagy az, vagy amaz téma iránt, amiket Hanvas megír, nem érdeklődnének, vagy nem érdeklődtek volna, de bizony ilyen részhalmazok vannak. Ezen belül talán egyet mondanék, mert ő Magyarországon is ismert, az a Nobel-díjas költőnk Czesław Miłosz, akinek van egy, ő költő alapvetően, de persze prózát is írt mindenféle, és van egy olyan kötete, nagyon érdekes kötet, ami ugye az ő egész életművében egy külön kis sziget. Le is van fordítva magyarra, Pálfalvi Lajos lefordította kiválóan, az Ulra országa. Az, ami itt izgalmas, egy részhalmazként apostrofálom ezt, az az, hogy nem csak szép író, hanem gondolkodó szép író. Ez nem annyira népszerű figura Lengyelországban. Az irodalmi emberek vannak. Én gondolkodtam ezen is, vannak mindenféle ilyen intuíciók, hogy ez miért van így, de végül is nem érdekes ezt annyira külön boncolgatni, hanem inkább az, hogy Hanvas egy olyan különlegesen vegyíti magába az, hogy egyszerre egy szerző, aki nagyon szépen tud írni, egyszerűen szépen, nem tudok más, szépen fogalmazni, vagy olyan meglepő, váratlan, nagyon élénken látható képeket hoz egyfelől, másfelől pedig olyan mély egzisztenciális kérdéseket érint, hogy nem lehet őt nagyon beszuszakolni semmilyen fiókba, hogy ugye a Cetlivel, hogy itt vannak a szépírók, itt vannak a gondolkodók, filozófusok, nem tudom, ezek azok. Tehát, hogy talán ebben a Miósban van olyan kis kivehető részhalmaz, hogy itt, de végül is, hogy mondjam, a fordításnak éppen ez a lényege, hogy ilyet hozzuk, ami itt nincs, mert ha nem tudom, új francia regény mindenféle változatait, amelyek Magyarországon is vannak, és Lengyelországban is itt fordítgatjuk, akkor öres málomba őrlünk. Tehát valami olyat kell hozni, ami ott nincs, ami ott meglepő. És ebben van minden, Hanvasnak minden lehetősége és nehézsége egyszer, mint. És itt jön egy olyan nagyon izgalmas kérdés, hogy lesz bevezetve. És rájöttem arra, hogy nagyon nem mindegy, hogy ezt hogy csináljuk. Mindenképpen írni kell utószót. Tehát nincs könyv, amihez én nem írok utolszót, és ez egy külön, komoly, fontos munka, hogy én ezt hogy írom meg, gyakorlatilag végig gondolkodom azon, ahogy fordítok. Tehát van nekem egy mindig mellékfájl, itt fordítom a szöveget, fölvillag a piros lámpa, hoppá, ezt külön kell valahogy megmagyarázni. Hoppá, ezt a történelmi dolgot nem fogják érteni. És azokat csak ott pakolok, ezeket az ötleteket, és amikor kész van a könyv, már meg is szerkesztettem, meg el is küldtem, akkor kezdek azon dolgozni, hogy ez is egy önálló, saját lábán megálló szöveg legyen. És ezt megértettem úgy, hogy nagyon hamar kíváncsi lesz az olvasó magára, az emberre. Ki ez az ember, aki ezeket megírta? És ezért vannak az utószók, és itt is mindjárt volt egy rendes utószó, amiben gyakorlatilag hát Hanvas élet el lett mondva.
Mi lesz a harmadik, negyedik kötet?
Hát azon most gondolkodom, de hát én, a négy könyv az úgy volt, hogy még láthatatlan történet is árkai. Mert hogy én ebbe, tudván pontosan, hogy Hanvasnak van ez a fejlődése, úgy gondoltam, hogy nagyjából kronológikusan kell menni. Hanvas nagyon nehéz.
Igen.
És én gondolom, hogy kell egy különleges élethelyzet ahhoz, hogy az ember képes legyen valahogy ennek a munkának igazán így neki feküdni, hogy úgy mondjam. Tehát kellőképpen öreg kell, hogy legyen. Már ez a helyzet. Tehát már nem fűtheti az embert ilyen vágy, hogy most én szeretnék ezzel kiugrani, hogy engem most szeretnék egy díjat, vagy tudom mi. Tehát ugye ezek nem segítik ezt a munkát.
Tibor, te, amikor felmerült ennek a négy kötetnek a terve, volt ötleted esetleg ez a felé, hogy mi lehetne a harmadik, negyedik kötet? Szóval, hogy ilyen értelemben te adtál tanácsot?
Terezának nagyon jó átlátása van ezekről a művekről, tehát beszélgettünk természetesen ilyesmiről is, de azt hiszem, hogy így egy vágányon mozogtunk ezekben a kérdésekben is, hogy tényleg, amit ő említett, hogy nagyon fontos a bevezetése ezeknek a szövegeknek. És ez egyébként nálunk is nagyon sokszor előfordul beszélgetésekkor, vagy előadásokkor, hogy megkérdezik, hogy aki még nem olvasott Hanvas, hogy mivel kezdje mindig. Tehát, hogy ez valójában itt is felmerül. Ahogy említette ő is, tehát hogy az teljesen egyértelmű volt, hogy beszélgetéseink során, hogy nem a Patmosszal kell kezdeni, vagy nem a Szareptával kell kezdeni, vagy nem a Sciencia Sacrával kell kezdeni, ugye, mert nincs az a tér, ahová ez behelyeződne ez a mű egy teljesen idegen nyelvterületen. A karnevál az egy tényleg egy, tehát az egy akkora falat minden fordítónak, tehát hogy az tényleg azután lehet egyáltalán a karneválhoz is hozzálépni, mint műhöz. Megint utalok arra, hogy itt nálunk megint csak a karnevál egy olyan mű, amit ugye sokszor hallottuk, hogy ötször nekifutottam, és mégis ledobott. Tehát, hogy van, aki viszont egyenes bejárást talál a műhöz. Például azt tudom említeni ebből a szempontból, hogy ugye karneválnak a német nyelvű fordítása, ami tulajdonképpen elkészült, Artól Jari Gábor ezt elkészítette, de mondhatom, hogy évtizedekig dolgozott rajta. A fordítási nehézségekről ugye kell itt inkább beszélni, ami még most sem, tehát ő mindig finomít, tehát hogy attól függetlenül, hogy lehetett volna egy pont, amikor egy kiadó azt mondja, hogy kiadjuk ezt a művet, és akkor a Artól Jari Gábornak be kellett volna fejezni ezt a fordítást. De mivel ez nem adódott, én, ahogy kapcsolatban állunk, én tudom, hogy ő folyamatosan, még a mai napig is finomít a szövegen. Tehát, hogy egyszerűen nem tudja olyan ponton lezárni, amikor azt mondaná, hogy ez kész van. Karnevál az egy hegység, tehát hogy annak nem lehet csak úgy neki menni.
Ilyen szempontból nem gondoltál-e arra, Tereza, hogy a karneválnak akár részleteit valamilyen módon lefordítani és közreadni? Mert nekem valamiért az a gondolatom, hogy Lengyelországban, lengyel irodalmi hagyományban erre talán lenne érdeklődés, de hát lehet, hogy ez
tévedek. Nem. Én szerintem egy nagyon jó intuíció ez. Ez reális, de én azért nem gondoltam rá, mert tehát step by step, lépésről lépésre, én is közbe érek lassan, és bízom benne, hogy egyszer csak ott tartok, hogy ha Isten éltet, akkor majd ezen gondolkodom.
Még egy utolsó kérdés, hogy személyesen van-e kedvenc írásod Hamvastól? Tereza.
Hát én nagyon szeretem a Tamariszkusz alatt. Ezt nagyon, nagyon szeretem. De tulajdonképpen nehezen úgy tudtam nagyon, nagyon kiválasztani, de ezt különösen szeretem.
Köszönöm a beszélgetést.